Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok, a Reggeli Monitor szerkesztője. Pénzről és megint csak pénzről lesz szó a következő fél órában. Akár 150 ezer forint személyi jövedelemadó visszatérítést is kaphatnak a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, ha teljes mértékben kihasználják az állami támogatás nyújtotta előnyöket. Aki ezt nyugdíjbiztosítással egészíti ki, az további 130 ezer forint SZIA visszatérítésre lehet jogosult, persze akkor, ha van személyi jövedelemadó befizetése a költségvetés felé. Kravali Gáborral, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkárával Nagy Károly beszélgetett.
Évvége felé mindig előjön az, hogy az adó visszatérítés, akinek van egészségpénztári vagy éppen nyugdíjpénztári megtakarítása, azt tudja akár maximalizálni. Egyrészt változott-e az elmúlt időszakhoz képest a maximalizálható adó visszatérítés, másrészt mennyire látszik az, hogy ilyenkor tényleg egy picit úgymond észbe kapnak a befektetők?
Az utolsó negyed évben jelentősen megugranak a pénztári befizetések száma is, darabszáma is, meg összegszerűség is. Körülbelül kétszer annyi befizetés érkezik ebben a negyedévben, mint az év bármely más két negyedévében. Tehát azt jelenti, hogy jelentős összegekről van valóban szó. Az a gondolat és az a tapasztalat, hogy ilyenkor az emberek számot vetnek az év végével, azokkal a lehetőségekkel, amiket még szeretnének kihasználni abban az évben. Megnézzük a családi kasszát, a családi költségvetést, hol van esetleg még félretehető pénz, és nagyon sokszor a pénztári befizetéseket választják egyre többen, hiszen itt évi 20%-os, maximum 150 ezer forintos adójóváírásban tudnak részesülni a pénztártagok.
Hogyan lehet tényleg abban az értelemben optimalizálni, hogy ha mondjuk valakinek van nyugdíjpénztári és nyugdíjbiztosítási befektetése is, akár külön-külön ezt az említett összeget igénybe veheti?
Igen, a nyugdíjbiztosításoknál más összeget lehet igénybe venni. Ott ez a maximum összeg 130 ezer forintban van meghatározva, de természetesen a kettő összeszámítható. Tehát a nyugdíjpénztárak, az egészségpénztárak, azok egyként vannak kezelve az adójóváírás szempontjából, tehát összességében az ilyen jellegű pénztári megtakarítások adott évi befizetések után 150 ezer forintot lehet igénybe venni, és ezen felül, hogyha valakinek van még nyugdíjbiztosítása, akkor az arra vonatkozó befizetések után további 130 ezer forintot lehet igénybe venni, tehát összességében így 280 ezer forintos adójóváírás érhető el ezekkel a termékekkel, ezekkel a megtakarítási formákkal egy évben.
Nagyon komoly 18% körüli éves infláció várható idén. Gondolom én már ezért is érdemes odafigyelni az ilyen lehetőségekre, de túl az adó visszatérítésen, hogy látják, akár 25 év alatt is egyre több a takarékoskodó, vagy mi a erre a szektora jellemző az elmúlt időszakban?
Nyilván az öngondoskodás önmagába egy előre mutató gondolkodásmódot, egy pénzügyi tudatosságot igényel, és azt tapasztalható, hogy a lakosság pénzügyi tudása egyre alaposabb, bár még nyilván kívánivalót hagy maga után, de azt tapasztaljuk, hogy egyre többen takarékoskodnak, egyre többen öngondoskodnak, maguk kezébe veszik a saját sorsukat. Ha az adó visszatérítést nézzük kizárólagosan, akkor ugye ez is azt jelenti, hogy minél korábban kezdjük el a takarékoskodást, annál hatékonyabban tudjuk a elképzelt céljainkat megvalósítani, hiszen például ez az állami juttatás, ami egy ilyen jellegű megtakarítás ösztönzéseképpen bevezetésre került, az minden évben amellett, hogy nominálisan, forintálisan megkapjuk ezt a támogatást az államtól, amellett ez is befektetésre kerül, tehát sokszorosan is megtérül a megtakarításunknak ez a kedvezménye, és így akár több millió forinttal is tudjuk növelni az évek során ezt a megtakarítást. Amúgy a pénztári megtakarítások, azok a jelenleg inflációs környezetben, mint minden más befektetési forma, nehéz helyzetben vannak, jelentős pozitív hozamokat érnek el a pénztárak, és azt gondoljuk, hogy a következő évben már reálhozamokról is tudunk beszélni, tehát infláció feletti hozamokról, hiszen most már nagyon közel vagyunk magához ezekhez a a reálhozam számokhoz, tehát mindenképpen eredményes megtakarítási formákat nyújtanak a pénztárak.
Nagyon úgy tűnik, hogy összességében recesszió, tehát gazdasági visszaesés lesz idén. Ez érződik a pénztári befizetéseken, tehát a munkáltatói hozzájárulás az kevesebb idén, mint mondjuk tavaly?
Negyedévről negyedévre vizsgáljuk az adatokat, és azt tapasztaljuk, hogy mind az egyéni befizetések, mind pedig a munkáltatói befizetések minden egyes negyedévben jelentősen nőnek. Most jelenleg nekünk a harmadik negyedéves számaink vannak meg, hiszen lezárt negyedévekről tudunk csak beszélni. A nyugdíjpénztárakban például az egyéni befizetések, hogyha a harmadik negyedévet nézzük az előző év azonos időszakához képest, 8%-kal növekedtek, míg a munkáltatói befizetések 12,5%-kal, de egészségpénztáraknál még impresszívebbek ezek a számok. Az egyéni befizetések majdnem 20%-kal, 19,8%-kal nőttek, és 10,5%-kal növekedtek a munkáltatói befizetések. Magyarul egyre többen fizetnek be, egyre inkább népszerűbbé válik ez az öngondoskodási forma, és nem csak a nyugdíjpénztárak, hanem az egészségpénztárak is természetesen ide tartoznak.
Végezetül rátérve még az évvégi hajrára, aki mondjuk fogalmazok úgy, hogy adó visszatérítésre hajt, vagy arra is, annak gondolom nem december 31-e az utolsó nap, amikor utalni kéne. Meddig kell mindenképpen ott legyen a számlákon a befizetés, hogy megkaphassa az adó visszatérítést?
Ebben az évben meg kell érkeznie a pénznek az adott pénztárhoz. Nyilván a befizetési mód választása is befolyásolhatja azt, hogy mik azok az utolsó napok, amikor ezt a befizetést még úgy lehet teljesíteni, hogy az idei évben beszámíthasson, de természetesen jobb biztosra menni, és minél hamarabb megtenni ezeket a lépéseket, annak érdekében, hogy senki ne maradjon le, senki ne veszítse el ezt a juttatást, sőt, azt is hangsúlyozni lehet, hogy aki még nem pénztártag, nagyon sokszor ilyenkor belépnek a pénztárba, annak érdekében, hogy ne veszítsék el ezeket a lehetőségeket, ezt a juttatást, hiszen aki most újonnan belép, ugyanúgy érvényesíteni tudja még ebbe az évben a teljes kedvezményt, ha befizeti azt az összeget, illetőleg hát a befizetett összeg 20%-át adójóváírás formájában igénybe tudja venni. Tehát akár van pénztári tagságunk, akár nincs, akkor lépjünk be, ha megvan, akkor meg érdemes befizetni.
A keszthelyi Fenék Puszta Majorság mintegy 3 milliárd forintos felújításával lezárult a Nemzeti Kastély és Vár program. A kormány a következő napokban olyan előterjesztésről tárgyal, amelyben három részre bontanák a történelmi épület együttesek hasznosítását. Ezt jelentette be az építési és közlekedési miniszter a beruházások átadásakor. Ulázs Anett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója az ünnepséget követően értékelte a program egészét.
Mostani Fenékpusztai Majorság fejlesztésének első-második ütemével lényegében bezárult vagy lezárult az idei kastélyprogram, amely 22 projektet tartalmazott, és körülbelül 41 milliárd forintnyi beruházásról volt szó az idei évben. Hogy tudná értékelni ezt az idei évet ilyen szempontból?
Mi tulajdonképpen nem csak erre az évre, hanem az elmúlt években megvalósult Nemzeti Kastély és Vár program zárult le ezzel a mai megnyitással. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan épített örökséget adtunk vissza a nagy közönségnek, amely méltó arra, és fontos, hogy valamilyen szempontból a következő generáció is megismerje, nem csak az épületeket, hanem magukat, a családokat, akik annak idején ezeket felépítették. Ugye ezek közül 9 olyan épület és abban lévő kiállítás valósult meg, ami ugye hozzánk tartozik, tehát olyan ÖF üzemeltetésében van, és valóban vannak olyanok, amik alapvetően más szakmai partnerekkel közösen valósítottunk meg. Ami a miénket illeti, azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak megnyissuk, hanem utána a működtetés során egy olyan működési modellt alakítsunk ki, amely fenntarthatóvá teszi mindezt. Ahogy említettem, az idei évben több mint 1,3 millió látogatót fogadtunk, és közel 500 rendezvényt valósítottunk meg a helyszíneinken. Nyilvánvalóan ez egy a tekintetben egyfajta, hogy is mondjam, kiemelkedő eredmény az elmúlt éveket tekintve is, és azt hiszem, hogy ez egy jó irány, hogy ennek szellemében szeretnénk a következő évben is folytatni a munkát.
Melyek azok az idei beruházások, amelyek különösen kiemelkedőek voltak, akár mondjuk az épített örökség értékének a szempontjából, akár a beruházás volumenének szempontjából?
Ha csak az elmúlt egy-két hetet nézem, ugye két hete adtuk át miniszter úr a Tiszadobi Andrássy kastélyt, ami szintén elég régóta zárva volt. Az Andrássyakhoz méltó kiállítást tudtunk berendezni, a földszinten egy interjúr kiállítást, az emeleten pedig egy interaktív kiállítás keretében mutatjuk be idősebb és ifjabb politikai munkásságát és életét, Zicsi Eleonórát, az Andrássy lányokat, úgyhogy azt hiszem, hogy az a kiállítás is abszolút érdemes arra, hogy megemlítsük és minél többen meglátogassák. És ugye egy múlt héten Nagy Cenk Széchenyi kastély is újra kinyitotta a kapuit, úgyhogy ha csak a sok közül ezt a kettőt említem, már csak abból fakadóan is, hogy nem Széchenyi és Andrássy, azt hiszem, hogy mind a ketten olyan nagy nemzeti kincsünk, hogy maga a kiállítás, az épület, azt hiszem, hogy egy kiemelkedő, és arra biztatnék mindenkit, hogy látogasson el.
Mennyire kapcsolódnak ezekhez az attrakciókhoz szállások is, jó minőségű szállások is?
Valóban a szállás az egy következő része lett volna a kastélyprogramnak, mert ami most nyilván forrás hiány miatt nem ment tovább, de ettől függetlenül akár Szántópusztán, akár egyébként Fűzérradványban van már saját szálláshelyünk, és azt gondolom, hogy itt is a Fenékpusztán is maguk az épületek alkalmasak lehetnek arra, hogy ezt a fajta kialakítást megtegyük. Én nagyon fontos célomnak tekintettem az idei évben, hogy ezeket a fajta horizontális együttműködéseket, akár a szálláshelyekkel, akár éttermekkel közösen kezdjünk el olyan csomagokat összeállítani, aminek köszönhetően tudunk egy ilyen, ugye elég sok olyan kastélyunk van, ami akár közel van egymáshoz, Bajnadig, itt ugye Keszthelyen azt gondolom, hogy itt is abszolút alkalmas erre, hogy ezek a fajta együttműködésekkel ne csak nyáron, hanem egész évben tudjunk olyan programokat csinálni, amelyel tudjuk, még több látogatót tudunk ide vonzani.
Ráadásul ezek az összekapcsolódások a helyi szolgáltatókkal, ez egyben a fenntarthatóságot is biztosítják, hiszen az idegenforgalmi tendenciák, főleg a Covid után kimondottan a fenntarthatóságra összpontosítanak, és a túlturizmus megelőzésére.
Abszolút. Én azt hiszem, hogy ezek, amit említettem, a közel 500 esemény is tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogyha valaki egyszer eljön megnézni egy állandó kiállítást, az lehető többször nem jön el, de hogy alapvetően olyan programokat, koncerteket, családi programokat szervezünk hétvégente ezekre a helyszínekre, nyáron a kastélykertekbe, ami újra és újra oda tudja vonzani a látogatót, és ezekkel a fajta együttműködésekkel valóban tudtuk a hozzáadott értéket növelni annak is, hogy milyen típusú bevételt tudunk szerezni.
Arról beszéltünk, hogy lezárult ez a projekt, amely a hazai kastély programnak ezt az évét jellemezte. Milyen tervek lesznek, és milyen forrásból a következő évben, tehát mondjuk 24-ben?
Minisztérium részéről kapunk működési támogatást, azt remélem, hogy minden inkább tudunk majd támaszkodni a bevételi forrásainkra, és amiből azt tudjuk, hogy további fejlesztéseket és további programokat fogunk tudni megvalósítani. Leginkább most azt hiszem, hogy a lehetőségeink arra vannak, hogy a már meglévő és kinyitott kastélyok tekintetében, hogy itt mondjuk Fenékpusztán is, amíg nem elkészült épületeket befejezzük, és azt a fajta szolgáltatási színvonalat tudjuk emelni, ami a fenntarthatósághoz visz minket közel.
Ezen tud esetleg változtatni az, hogyha az Európai Uniós források kibővülnek?
Bízunk benne, igen. Azt hiszem, hogy nyilván ez egy nagyon fontos lába lenne a mi életünknek is, hogyha lennének újra uniós források, és akkor tudnánk folytatni mindezt, amit elkezdtünk.
És még mindig maradjunk a Fenékpusztai majorságnál. A most átadott beruházás a hazai lótenyésztés legkiemelkedőbb bázisa volt, a Festetics főnemesi család tulajdonaként. A hercegi család épített örökségének szerves részét képező épületkomplexum szabadidő és pihenőparkként, múzeumként, lovastábor helyként gazdagítja majd a térség turisztikai kínálatát méghozzá Keszthely közelében. A két beruházás Európai Uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a Nemzeti Örökség Védelmi Fejlesztési Non-Profit Kft. Közreműködésével. Nagy Bálinttal, a térség országgyűlési képviselőjével beszélgettem.
Ez a beruházás, amelynek most a végére értek, a Fenékpuszta Majorság fejlesztés első és második ütem. Hogy fog ez beleilleszkedni a keszthelyi térség és regió idegenforgalmi fejlesztési terveibe?
Alapvetően Keszthelynek és Keszthely térségének mind a jelenében, mind pedig a jövőbeni fejlesztési terveinek az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb eleme az a Festetics örökség, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó következő lépés, egy nagyon jó kiegészítés ez a mostani kiállítás is, hiszen egyrészt, hogyha maga a festetici örökségeknek az ápolása szempontjából nézzük a dolgot, akkor azt gondolom, hogy nagyon jelentőset tudtunk a tekintetben előrelépni, és ezzel a minőségi kiállítással az ideérkezők valóban bepillantást tudnak nyerni a festeticsek korábban a lótenyésztésről, a lovasportról, a lovas életről, és azt gondolom, hogy mindezt olyan formában, hogy kellő interaktív kiállítás tekintetében, de nagyon komoly szakmai tartalomhoz tud tudnak hozzájutni az ide látogatók. Más szempontból pedig azért is nagyon fontos, mert gyakorlatilag a Keszthely városnak a déli kapujában elhelyezkedő fenékpusztai majorság épülete azáltal, hogy meg tudott újulni. Egyrészt önállóan is egy nagyon jó élményt tud adni az ide látogatóknak, de hogyha a térség szempontjából nézzük, akár a keszthelyi festett is kastély épület együttesének állandó és időszaki kiállításaival, akár a térség festett is örökséghez tartozó egyéb örökségeivel, büszkeségeivel együtt vizsgáljuk, akkor egy jó pár napos programot tud kínálni, azt gondolom, hogy az ide látogató vendégeknek. Ami nagyon fontos is, amit e projekt esetében is szem előtt tartottunk, hogy minőség és a történelmet figyelembe vevő a hagyományainkat és az örökségünket messzemenőig tiszteletben tartó alapokon nyugodjon ez a kiállítás is.
Nagy kérdés az, hogy hogyan lehet a Keszthelyre látogatókat lecsábítani ide. Ez kb. Egy olyan 10 kilométer. Egyrészt össze kell valahogy majd kapcsolni, tehát egységes projektként kell ezt az egészet majd kivinni az idegenforgalmi piacra. Esetleg kerékpárúttal is megközelíthető lesz, ami egy önálló kirándulásnak is tekinthető.
A M7-es autópálya felől M76-osról érkezve itt megyünk el mellette, tehát ahogy mielőtt beérnénk Keszthelyre, konkrétan a városnak a déli kapuja ez a fenékpusztai majorság. Maga a megközelíthetőségről meg már a festetések gondoskodtak, hiszen a keszthelyi festetics kastély főépület és a fenékpusztai majorságot összekötő, azt gondolom, hogy országos szinten is páratlan fenyves állén keresztül megközelíthető maga ez a terület, és a balatoni bringakörnek is lényegében egy kis szakaszával már bekapcsolható is, tehát gyakorlatilag, hogyha valaki a balatoni bringakörön Keszthely fele, vagy Keszthelyről a déli part irányába kerékpározik, akkor gyakorlatilag a főúton kell átjönni, és már itt is lehet a majorság területén. Én azt gondolom, hogy ennek a megközelíthetősége ez minden szempontból már most is jó, és azok a fejlesztési tervek, ami konkrétan a fenyves álléval kapcsolatosak, itt is nyilván a történelmi hagyományokat figyelembe véve még tovább fogják a nívóját emelni ennek az együttesnek.
Igaz, hogy most egy festetics örökségről van szó, de azért én itt sétálgattam, és láttam, hogy itt azért jelentős római kori romok és emlékek is vannak. A festetics épületek egy része ezekre a romokra épült, tehát valószínűleg a beruházásnak nem lett volna értelme, hogyha ezt is föl kell még külön tárni. De az, ami már látható, azzal kapcsolatban van-e valamilyen idegenforgalmi hasznosítási terv?
Igen, alapvetően ugye Keszthely mind épített öröksége, mind kulturális öröksége, és nagyon gazdag Keszthely térségének az öröksége. És ugye ez azon is látszódik, hogy konkrétan itt mellettünk néhány méterre, tehát a fenékpusztai majorságtól néhány méterre valóban ott vannak a római kori leletek. Az elmúlt években is sok vendéget vonzottak ezzel kapcsolatban, és komoly terveink vannak, hogy hosszabb távú tervezési időszakra vonatkozóan ezeknek a további feltárásával kapcsolatban, de azt gondolom, hogy már ma ezáltal a mostani projektátadás által már most egy önálló cél lehet, turisztikai cél lehet az, hogy akár a most átadott majorság épületének, illetve a kiállításnak a megtekintése, és mellette a néhány méterre lévő római koroknak a megtekintése.
Mennyire sikerült bevonni a festeti csörökösöket az újjáépítésbe?
Herceg úrral azt mondhatom talán, hogy nagyon jó a kapcsolat, és azt gondolom, hogy mindig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, Keszthely korábbi vezetése is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy Herceg úrral valóban egy élő kapcsolat tudjon fönnmaradni, és e tekintetben azt merem mondani, hogy ennek a jó kapcsolatnak az eredményeképp mindig nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy történelmi hűen tudjuk ábrázolni a újabb és újabban megnyíló kiállításokat, állandó vagy időszaki kiállításokról legyen.
Ugye most üresek az istálók, de azért lesznek lovak is.
Így van. A terv az, hogy jövő év tavaszával már lovak is lesznek. Itt néhány dolgot nyilván addig még egyeztetni kell, mert itt is pontosan az a célunk, hogy a történelmi hűséget a lehető leginkább be tudjuk mutatni. Ugyanúgy, hogy ez a kiállítás már átadott szakaszaiban, ugyanúgy a lovak tekintetében is ez a célunk.
Köszönöm a figyelmüket, önök a Monitor Extrát hallották. Reggeli Monitor lesz holnap reggel is. A szerkesztő várja majd önöket.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.